Szervusztok, kedves hallgatók! Itt újra a Gamescore podcastje, szám szerint a 14. Akik itt vannak,
Jim,
Revan
és Zandal. Először is egy kicsit a legutóbbi adás reakcióiról szeretnénk beszélni. Egy félreértést szeretnénk mindenféleképpen tisztázni, miszerint sokan azt hitték, hogy videótesztelésbe mentünk át, amire szerintem a bevezető szövegben fel is volt hívva rá figyelem, de sokan ezt nem vették észre, és ezáltal kaptunk jó pár kritikát, de mint látható, ha valaki megnézte, ez éppenséggel nem videóteszt volt, hanem az éppen az adott játékról, amiről beszéltünk, az alá bevágva különböző gameplay, illetve videó jelentek, hogy kicsi színesebbé, szagosabbá tegyük az egészet. Ne csak hallgassátok, hanem konkrétan lássátok is arról, mi az, amiről beszélünk. Ez egy picit változni fog, majd most meglátjátok.
Át fogunk menni ilyen klippes, tréleres, GSCTV időzőjelbeszerű dologba.
Igazából ilyen kevcsinálókat, kicsit pörgősebb, kicsit rövidebb kevcsinálókat dobunk a játékok mellé, amiről beszélünk.
Nem a mi hangunk lesz alatta, hanem mondjuk az aktuális játéknak az osztja, vagy pedig egy éppen odaélő akármilyen szám, amivel úgy picit fel tudjuk dobni a hangulatot, és ez alapján vagy megtetszik a játék, vagy éppenséggel nem. Ti döntitek el, hogy ez hogyan fog tetszeni ez a rendszer. Mi ezt álltuk ki, mint köztes megoldást, hogyha már az előző, ahogy az embereknek annyira nem tetszett. Próbálunk kialakítani most már egy olyan műsorrendet, illetve egy olyan keretet az egész műsornak, egy olyan alapot, ami biztosan megállja a helyét, és ezzel is tudunk ugye folyamatosan fejlődni.
Igazából amit nevezhetnénk végre 1.0-nak.
Így van, végre elérkezni egy olyan pontra, ami most már tényleg egy GSC alapnak tekinthető, egy műsorszerkezet, illetve témák hírekkel kapcsolatban is, ahogy most is próbáljuk felépíteni a műsort. Ugye játékismertetők, közös témák, illetve a végén a filmajánlói dióhéjban, plusz még ugye ezek a kevcsináló videók, illetve a filmajánlók mellé a trélerek, illetve teaserek, bemutatók, hogy a játékosok azért valamilyen szinten így vizuális módon is így hozzákapcsoljanak a podcasthez.
Ez főleg azoknak lesz inkább segítség, akik nem követik nap mint nap nyomon a gamer sajtót, és nem napra kész információkkal rendelkeznek, illetve nem látnak minden trailert azonnal, vagy hogyha elmarad, akkor esetleg arra, vagy egy helyen egy kicsit jobban összefogva egy-két játékról, de ne is szaporítsuk a szót. Akkor kezdjük az első szokásos téma, ami emeltek egy fix témánk már egy jó ideje. Ki mivel játszott, mit egy ilyen kis blokkos játék ismertető? Jim kollega, mondd el, mivel mulattad az időt mostanában?
Igazából a Vanquish demót próbáltam ki az elmúlt időszakban, plusz a Dead Rising 2-ben sikerült egy rövid betekintést nyernem. Nagyobb és komolyabb játék, teszt, illetve játékismertetőt most talán nem fogtok hallani, inkább csak egy kis preview, tehát betekintést mondok a két említett játékról. Tehát a Vanquish, aki nem ismerné, az egy konzol multicím TPS. A játék Shinji Mikami-nak, Resident Evil, Devil May Cry egyik fő alkotójának az új projektje. Hát a történet dióhéjba, hogy a világon túl sok lett az anyagfelhasználás, illetve az energiaigény, és az Amerikai Egyesült Államok úgy próbálta meg kompenzálni, hogy az űrbe kitettek egy hatalmas naperőművet, és így a lesugárzott energiát elosztják az előfizetők között, csak hogy ez az oroszoknak nem tetszett, ezért szépen megrohanták az állomást, elfoglalták, ja, és hát ugye a San Francisco-nak a belvárosát szépen fel is égették vele, és a következő célpont pedig New York. Mi a DARPA egységnek az egyik tisztjét alakítjuk, így a demóban egyből be a játék közepébe.
Érdekességként a DARPA, mint cég, Amerikában létezik, az egyik legnagyobb, legkomolyabb fegyverfejlesztő cég, ami igazából ez azt kell mondani, hogy az USA hadseregének, illetve kormányának a kezében van. Tehát kvázi valós alapok, minimális valós alapot tud nyújtani.
És maga a történet egyébként nem is az olyan távoli jövőbe játszik, tehát valamilyen szinten akár még realizmus is kereshetnénk benne. Ami nagyon futurisztikus maga a megjelenése a karakterünknek, illetve a ruházata. Hát egy, nem is tudom, nanopáncélról, nem, azt nem mondanák, hogy nanopáncél. Hát,
valahol egy ilyen cyborg ninja, vékonyabb, meg mellette egy robusztus, akár Gears of War-szerű Marcus egyvelege az egész. Mivel maga a mozgások kissé dinamikusabbak, ugrál, akrobatikusabbak, így nem lehetett az a nagy testi páncélos, de valahol ez a köztes, ez a médium megoldás született.
És ez a nagyon skifi, hogy a hátából kijönnek ezek a miniatűr hajtóművek, ugye siklunk a földön be a fedezékek mögé. Tiszta a Gears of War is egyébként maga a fedezékrendszer, hát ez egy kapásból videók alapján is lejön. Illetve a D-pados fegyverválasztás, ugye a fegyverek összeszerelése, tehát ez az átalakulós dolog, ez nekem nagyon a Republic Commandóból jött át, tehát hogy itt szépen átalakul maga ezek a futurisztikus fegyverek. Még nem szabad megfeledkeznünk a ruhának egy olyan képességéről, hogy meg tudja görbíteni a teret, be tudja lassítani magyarul, és ezt így technológia is megvan a magyarázat, tehát nem az, hogy így van meg olyan reflexei vannak a karakterünknek, hanem ezt maga konkrétan a ruha képes megcsinálni. A demo egyébként ugye ingyenesen letölthető, én Xbox 360-on próbáltam ki, valószínűleg a teljes verzió is majd azon lesz tesztelve. A harc az nagyon gyors, nagyon dinamikus, nagyon látványos, főleg amikor ugye neki rohanunk egy-egy karakternek vagy ellenségnek, és a végén maga a boss harc, tehát ez a földről előbúvó gonosz orosz kommunista robot, amit hát körülbelül 10 percig kell elég durván lőni.
Jó, hogy nem mondja azt, hogy gonosz amerikai kapitalista disznók!
Itt nagyon előjött nekem ez a Bayonetta feeling, ez a folyamatos ugye dodzsolás, folyamatos kitérés a támadás.
Igazából ez az annyira old school játékmenete, hogy megyünk, lövünk, fedezünk, kinyírunk mindenkit, megyünk. Tehát jön a boss, aminek megvannak a gyenge pontjai, azokat kilövöd, és akkor utána átalakul, azokat is kilövöd, megint átalakul, és akkor a nagy végén quick time eventtel ellátott kivégzésszerűség.
Így van, tehát egy ilyen QTS ugye megforgatja a kilőtt rakétát vissza bele a gonosz szörnybe. Így van, lassított látványos felvétel kísérletében, amit mi megemlítenénk, és a demóban is, hát fontos szerepet nem, de mint narrátor szerepét kapja, ez Ivanova, ez az elég magas IQ-val rendelkező hölgyemény, ő fog minket segíteni a küldetések során. Jó néz ki.
Tiszta avatáros, ahogy maga előtt van, és ki az ERC, csak a 3D is, vagy a képek vannak is ott mutogat.
Hát egy ilyen virtuális folyóságszerű teremben van.
Igen, VR-ba.
Én nagyon oda vagyok ugye a japán játékokért, illetve a sci-fi téma is közel hozzám, és a kettőnek a keveréke az valahogy most annyira sikerült, és már mint maga a Bayonetta játék is, ugye, ami elég sok és színes véleményt szült a játékvilágba. Ez is valószínűleg meg fogja osztani, bár ez azért sokkal nyugatibb témához nyúl.
Ez hamarabb hozzányúlnék, mint a Bayonettához. Tehát a Bayonettából egy végjátszás nekem egy életre elég volt, talán hamarabb nekiállnak másodszorra is.
Gondolom itt a stílus is azért sokat számít.
De a közelebb áll, az kétségtelen, hogy úgy. Ez nagyon nyugatiasabb, ahogy így szokták
van,
mondani.
Így van. A játék egyébként október 22-én kerül a boltokba, teszt lesz majd olvasható a gamepadon. Úgyhogy röviden ennyit a Vanquish demóról, nyugodtan töltsétek le, játszatok végig, ha még nem tettitek meg, szerintem érdemes kipróbálni. Következő, egy kis Dead Rising 2 előzetes. Ez már a teljes játék kipróbált verziójának egy körülbelül 2 órás játékélményéből fakad. Hát a Capcom nem hazudtolta meg magát ismét. Annó azt mondták, hogy nagyon szeretnék elkészíteni a Dead Rising 2-t, ez már jó 2-3 év ezelőtt volt, miután ugye megjelent a játék, kérdezték őket egy sajtótájékoztatón, hogy mi a helyzet. Én annó ezt így nem így képzeltem, hogy ez így és ugye Frank is ugye el fog tűnni magából a játék központi szereplői köréből. Ugyanis Keiji Inafune, ugye a játék producere, szintén részt vett a fejlesztésben, viszont a Blue Castle Games kapta meg a játék fejlesztését, akik eddig igazából baseball játékokat készítettek.
Ez a tipikus Capcom outsourcing kiadja nyugati stúdióknak a címeinek az elkészítését, ami hol pozitívan, hol negatívan, de inkább negatívan szokott elsülni.
Viszont itt most azt kell mondanom, így a játék első 2 órája alapján, hogy abszolút sikerült egy olyan fejlesztő céget választaniuk, amik hozták az elvárhatót, és egy olyan játékot sikerült letenni az asztalra, ami tényleg az első nyomdokaiba lép a több, szebb, jobb alapon. Egyedül szívfájdalmam, és szerintem nem csak nekem, hogy nem Frank West a főszereplő, hanem a mostantól Chuck Green, ez a motoros figura, akit ugye már nagyon régóta mutogatnak a trélerekbe, ez a Jackis úriember, akinek a lányát konkrétan megharapta egy zombi, és az ő védelme és folyamatos Zombrex adagjának a leszállítása is egyik fő feladatunk, ugyanis hogyha a kislány nem kapja meg, akkor game over. Ugye 72 óra van ismét a játékos kezében, tápolni kell, nagyon kell, ez nem egy casual játék, ez tényleg aki ismerte az egyet és játszott vele, az tudja, hogy milyen a Dead Rising. Én annó nagyon szerettem, és tényleg nem az átlag játékosoknak a játéka. Ahogy több blogban is olvashatjuk, hogy szitkozódnak a játékosok, úgyis nem erre számítottak.
Akkor egyelőre ennyi, ugye egy kis ízelítés, ha minden igaz, akkor a következő adás alkalmával egy bővebb igazi beszámolószerűséget.
Még annyit jegyeznek meg a végén, hogy a motor, maga a technikai motor, illetve a háttér, az első verzióban a játék motorja 500 zombit tudott körülbelül megejteni, na most ez ugrott 6000-re.
Kérdés, hogy a poligon szám az nőtt vagy csökkent?
Hát a játék első kinézet alapján szebb, mint az 1-2, ez elvárható, tehát egy...
A főszereplő biztos csak a zombi poligon szám, illetve a háttér ilyesmi tárgya.
Szerintem megoldották ezt nagyon ügyesen.
Hát mondjuk kitanulták rendesen a programozását a boxnak.
Jó, hát azért ugyanolyan zombik vannak, tehát ez elkerülhetetlen.
Ez most, ha jól tudom, ez viszont már nem Xbox exkluzív, hanem van PlayStation-re is, és ne talán PC-re is lesz majd, vagy van
így
majd.
Így van, lesz majd PC-re is. Multiplatformosodott szinte teljes mértékben, hát hogy a Nintendo
nagyon nincs már exkluzív third party kiadó, szóval.
Majd maximum ugyan a Nintendohoz, ugye ez a verzió, mint az első részhez is. Ez a nagyon-nagyon csontigrágott és lecsupaszított verzió. Hát meglátjuk, hogy mi ez még egyáltalán nincs bejelentve. Hát akkor ugorjunk is tovább Zandal kollégára, mivel játszottál?
Hát nagyon nagy örömömre végre egy játékot kaparintottam a kezeim közé PC-n, ami visszatért a második világháborúhoz, mert mivel nekem ez nem egy reláló csont, ha bár hozzá kell tenni, hogy ez nem a 26. FPS ebből a témából, hanem egy stratégia, mégpedig a Ubisoft gondozásában kiadott, az Eugene System által készített Ruse nevezetű játék. Nem találja fel a spanyol viaszt, azonban egy-két újítás, egész jó újítás van a játékban. Kampány módot sikerült éppen nemrég befejeznem. Az egész játék főszereplője először egy őrnagy, aki szépen lép előre a rangvétel, először egy másik tábornok alatt, majd később a történet szerint ő is tábornokká léptetik elő, illetve az ő részvételét mutatja be szinte az összes jelentősebb nyugati, észak-afrikai és olaszországi, valamint nyugat-európai fronton. Majd jön a szokásos, hát kicsi blamás sztori, hogy a kém után nyomoznak, aztán kiderül, a vége pedig egy kicsit nagyon meglepő idézőjelesen, tehát már az első videóban megtudod, hogyha megjelenik az a személy, hogy tuti, hogy ő áll a háttérben, aki a gonosz csúnya kém, és átáll a másik oldalra, a rosszik oldalára. Ezzel szerintem nem lövök ezt spoilert, mert banális, de nem is ezért jó az a játék. Az egésznek az alapja, hogy nem egy kis pályán zajlik, hanem ha elindul egy hadművelet, akkor maga a játék tér egy terepasztal. Ha teljesen kizoomolunk, akkor látszik a háttérben a sátor, vagy éppen a karakter lába néha, hogy aki ott áll, hogy te vagy tényleg a tábornok, aki irányítja a csatát. Ha kizoomolsz, csak kis ikonok az egységek, de ha teljesen ránagyítasz, akkor igen, egész korrekt minőségben látható tényleg, hogy a tankok mennek a mezőn, a gyalogság bevonul a fák közé, az épületek. Lényegében ez egy RTS, minimális mikromanagementtel, néhány fajta épületet kell felhúzni, ahonnan lekérheted a különböző típusú egységeidet. Igazából itt is a kőpapírróló elvén működik, mint minden stratégiánál, mi hogy működik. Ahogy lépsz, haladsz a történetben, ahogy mész a pályákon, úgy nyílnak meg egyre újabb és újabb technológiák, akár az utolsó vagy utolsó eltűnt pályán, amikor német technológiával is lehet menni, ott van a Maus prototípus tank, amiből összis csak kettőt csináltak, az ellen nincs fegyver, a királytigris is elbújik mellette, mert nem bír vele, akkor a Messerschmitt 262-esek, vagy akár a mozgó légvédelmi egységek, tényleg ilyen prototípusok is vannak, azok az egységek vannak, amik tényleg így felismer az ember, hogy második világháborús Sherman tankok, Willys jeepek, mint felderítő, ilyen szempontból nem fog csalódást okozni a játék, és amint mondtam, egy nagy hadművelet, egy nagy terepaszton zajlik, ahol több pályára van osztva, és ahogy haladsz tovább a pályán, úgy nyílnak meg a szektorok, mivel egy szektorok vannak, amiben működhetsz, és az adott résznél nem tudsz tovább menni. És a lényeg ennek a játéknak, amit újított, hogy különböző taktikákat lehet bevetni. Tehát itt, ha egyből nyílt színű offenzívát indítunk, annak nem lesz eredménye, mert szét fog csinálni az ellen. Ugye be is van ásva, be is van védekezve, jó helyen vannak elrakva neki a légvédelmi egységei, tehát nagyon meg kell gondolni, hol akar az ember bombázni, és szintén a történet haladtával nyílnak meg a újabb és újabb taktikák. Fa páncélosokat, fa tankokat, átszázott támadást, elterelő támadást indítani egy szektorba, vagy akár légi vagy szárazföldi úton, hamis bázist lehet lerakni egy másik szektorba, és akkor ki fog vonulni az ellen, hogy azt legyalulja, és közben te hátulról be tudsz támadni. Kémet lehet küldeni, rádiócsendet lehet kérni, hogy ne lássa az ellenfél, hogy a tehetségeit hol vannak. Tehát ilyenekkel lehet taktikázni, ennek általában mind időlimitje van, x ideig 5 percig mondjuk a kém 5 percig tud működni, és akkor látod az egységeit, hogy mi hol van, mennyi van. Igazából ez adja a savaborsát a játéknak. Azt mindenképpen így vége felé elmondanám, hogy aki szereti a stratégiát és egy pici újat akar kapni, annak nagyon fog tetszeni. Nem veri meg a világot, tehát grafikailag azt kell mondani, hogy egy jó erős közepes, vagy egy jó szintet üt meg, azért az Empire Totalból még mindig azt mondom, hogy kenterbe veli, ha teljesen rázumolunk. Prezentációban viszont nagyon jól megvan oldva az irányítás, tényleg nagyon kézre esik minden, menürendszer jó, illetve az ikonok jó el vannak rendezve, még amikor tényleg nagyon nagy csata van, akkor is lehet ez elég jól hozni az erősítéseket, mikor egy fronton éppen be akar szakadni, mert ott nyom az ellen. A hangok azok autentikusak, nagyon jók, az átvezetők nagyon sok cégei van, mert az átvezetők azok ilyen szó-szó, de összességében ez egy jó játék mindenfajta szempontból, stratégiák külön előnyben, de szerintem más is megpróbálhatja. Valami még, amit fontos elmondani, hogy ugye ez nem csak PC-re, hanem konzolra, tehát boxra is, PS3-ra is megjelent, és ezen belül is a fontos, hogy PlayStation 3-on az új Move támogatja a játékot, ezt sajnos még nem volt lehetőségem kipróbálni, de amit az ember olvasol a teszteket, vagy véleményeket a neten, meglepően pozitívan nyilatkoznak róla, hogy nagyon-nagyon kézre áll, úgyhogy lehet, hogyha sikeres lesz, illetve használható, akkor lehet, hogy megnyílik a út a konzolon való stratégiák felé.
Hát én azt olvastam több tesztben is külföldi oldalakon, hogy maga az Xbox 360-as, illetve a maga a kontrolleres verziók is az eddigi legprofibb megoldásokkal vannak kivitelezve, tehát maga a kontroller szinte gyerekjáték irányítani a játékot, nagyon eltalálták még a kontrolleres irányítást is.
Még mindig messze van a billentyűzetegér, mert hogy gyors gombok, illetve nem kell azzal foglalkozni, hogy a képet arrébb vidd, mert billentyűzettel viszed és közben csináld a dolgot az egérrel.
Hát most ugye nagyon nagy téma lett a PC, illetve a konzolok ilyen szintű billentyűzetegér hasonlítgatása, később ki fogunk rátérni csak így megemlítés céljából, hogy ez most mintha divat lenne, ugye nem csak a stratégia, hanem majd az
ez most
FPS-ekre.
Megint elő kell hozni, hogy kijött az egyik, illetve kijön a másik mozgásérzékelős kontroller is, amivel újabb vevőket kell csábítani, amivel meg kell fogni, hogy érveket vágjanak el, de ezt majd később megbeszéljük.
Így van.
Még valamint a Enslaved demóját töltöttem le a PSN-ről.
Ez egy ősi kínai mesének a újított
feldolgozása.
Futurisztikus
igen,
elmesélése.
Futurisztikus. Hát egy posztapokaliptikus világban játszódik. Az első pályát lehet benne kipróbálni. Monkey-ról és Triple egy leányzóról szól. Az első pálya egy tutorial pálya, ahol megtanít mindenre, harcra, mászkálásra, ugrálásra. Monkey-val vagy a pályán, itt még csak külön-külön. Amit el kell mondani, hogy a játék maga nagyon színes.
Unreal Engine 3.
Igen, és extra színekkel van megdobva.
Tehát nagyon zöld.
Nem, ott még éppen nem, de a dzsungeles pálya részeknél meg a videóból, hogy láttuk lesz, de lesz több, tehát nem csak dzsungel lesz benne. Városban is, romvárosokban, például New York, meg pont New York felett zuhan rá a rabszolgaszállító hajó. Egész pofás a játék.
Én úgy vettem észre, hogy Trip nagyon narikós, nem?
Szerintem nem is szabad keresni nagy meglepetés, hiszen a Ninja Theory fejleszti, csinálja a játékot, aki a Heavenly Sword-ot csinálta, de abszolút, tehát nagyon-nagyon, csak a saját engine-ről Unreal-ra átültetve. Mindenesetre jó volt, egész jó a játék, de úgy engem nem fogott meg igazából. Egy gombos ugrálások, tényleg nagyon el se lehet rontani, egy gombos harc. Nem rossz, oké, szép, tetszetős játék, játszhatja magát, de nincs az, hogy nekem most mennem kell a boltba is megvennem. Talán majd, hogyha lemegy az ára, akkor beszerzem. De mindenki próbálja ki, mert tényleg az, úgy tudtok ti is véleményt formálni róla, hogyha letöltitek is kipróbáljátok. Ő is nem sokára meg fog jelenni. Októberben, igen, úgyhogy akinek megtetszik, annak hajrá.
Aki ismert a Henry Sword-ot, illetve tetszett neki.
Azért más, 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 de...
Én azért így látom azért az összefüggéseket, magát a játék mechanikáját, a játéknak ezt a gördülékenységét, ugye ezt, hogy egy gombos ugrálások, illetve látványos harc, ez szerintem nagyon megmaradt a fejlesztőkbe sajnos. Hát ezeket a negatív, hát nem, negatívnak nagyon nem nevezném, de kicsit unalmas dolgokat.
Meg itt a játék lényegét nem is tudtuk kipróbálni, mert ugye a játék lényeg az, hogy Monkey és Trip össze lesz kötve, tehát ha valamelyikük meghal, akkor a másik is. Ennek a demo vége pont megmutatja, hogy hogy történt ez, miért történik ez. Maga a lényegi rész az kimarad, ahol az ember tudná nézni, hogy a kettő együttműködés hogy megy. Viszont a demo vége, ha végigjátszod a demót, van egy fantasztikus trailer, ez már külön fent is van a neten. Azt hiszem az utolsó trailerként adták ki, ami viszont azt mondja, hogy az a nagyobb benyomás keltett az a trailer bennem, mint a demo, de a demo alapján is úgy vagyok még, mint az miatt úgy vagyok fel, hogy megvárom a teszteket, illetve szerintem majd egyszer használtam olcsóban. Tehát akkor az én részemről ennyit, és most csapatunk legnagyobb és verhetetlen Halo fanja.
Megjelent szeptember 11-én a Bungie 4. és egyben legutolsó teljes értékű Halo játéka. Ugyebár tavaly megkaptuk szintén szeptemberben az ODST-t, de az inkább csak egy ilyen kiegészítő mellékág volt, tehát nem nevezném egy teljes értékű játéknak. A Halo sorozattól nem fogunk elbúcsúzni, ugyanis a játékot tovább viszi egy másik fejlesztő brigád, méghozzá a 343 Industries, ami egy újonnan alakult Microsoft belső fejlesztő brigád.
Ha jól tudom, akkor ők nagy fanok, és Microsoft így gyűjtötte őket össze.
Meg nem is kis projektben vettek részt.
Hát egyrészt nagyon, nem az, hogy nagyon sokan, de jó páran a Bungie-tól átkerültek ehhez a fejlesztő brigádhoz, emellett szerintem több nagyobb neves fejlesztő cégtől is kerültek ide emberké.
Például a Metal Gear Solid 4 társproducere.
Azt még elmondom, hogy egyelőre ettől a fejlesztőtől nem sok mindent kaptunk, csak egy Halo Waypointot, ami kis kiegészítő az Xbox dashboardba, ahol meg tudjuk nézni saját achievementjeinket, tehát csak a Halo-s achievementeket, megnyithatunk egy-két extrát, például az avatarunkhoz, meg hasonló érdekességek, minden, ami Halo.
Meg ugye ők fognak foglalkozni mindennel, ami Halo, animékkel, a kiadott ugye videó,
igen, a novellákkal is.
Novellák, mindennel ők foglalkoznak. Gyűjtő stúdió lesz a MSN belül.
Na de akkor vágjunk is bele a játékba. A Halo Reach, ugye ezúttal a számozás elmaradt, hiszen nem egy folytatást kapunk, tehát nem a
Halo 3 folytatását kapjuk, hanem egy előzmény kapunk meg, ami a trilógia előtt történt. Ugye az eddigi részekhez hasonlóan ütkeződnek az események, hogy nem kapunk semmi információt előre, egy in medias res belekerülünk a játékba, azonban ez egy rövid kis kerettörténetet azért bemutatnék, hogy valamennyire azért tisztában legyünk a történettel. Ugye az emberiség harcban áll egy idegen fajjal, vagy inkább azt mondanám, hogy egy idegen szövetséggel, a Covenant-tal. Számos bolygó elesett már. A reményt egy bizonyos Dr. Elizabeth Halsey nevű tudós programja, a Spartan Project jelenti, melyet még korábban a bolygók és nemzetek közötti viták és háborúk megfékezésének céljából kezdett kifejleszteni, azonban ugyebár teljesen más lett a céljuk végül. A Spartan harcosok elit génkezelt gyermekkorban elrabolt és kemény kiképzésben részesített tökéletes katonák.
Tehát akkor a neve a programnak se véletlen.
Nem véletlen, igen. Azt megjegyezném, hogy a Limited Editionhez kaptunk egy naplót, ami a nevezett doktornőnek a naplóját tartalmazza, és itt ugye, mint tudjuk, hogy most már Spartan a projekt neve, de így a napló, tehát olyan, mintha teljesen ő írta volna kézzel, vannak benne rajzok, és akkor van egy oldal, ahol gondolkozik rajta, hogy mi legyen még a projekt neve, és oda van csomóféle ilyen görög istenség neve írva, meg különböző ilyen erős mitológiai alakok neve felírva, hogy mi legyen a projekt neve, és azt mint később azért megtudtuk, ez lett a Spartan Project. A Reach bolygó az emberiség egyik utolsó mencsvára. A történet elején a Noble Team nevű Spartan egységet egy felkelés levezetésére vezényelnek a bolygó egy telepesek lakta területére, Visegrád Outpost nevű helyre, igen. És ez nem az egyetlen magyar utalás a játékban, hiszen amikor megérkezünk a területre, és kikérdezzük az ott lévő telepeseket, ők szintén magyarul beszélnek. Ez a magyar beszéd, ez kicsit érdekes, hiszen nagyon hallatszik, hogy angol szinkronszínészekkel mondatták fel a szöveget. Volt szép kis akcentusuk, de az a lényeg, hogy magyarul beszélgetnek.
5 vagy 600 év alatt azért gondolom fejlődik a magyar nyelv kicsit, mert akkor lehet, hogy fogom beszélni, és semmit nem csináltam, vagy mit akarnak,
igen,
hogy
mondjam. Igen, szó szerint így beszélnek, igen. Ez mondjuk igaz lehet, és mondjuk azt is meg lehet mondani, hogy akkor az angol nyelv miért nem fejlődött annyit, talán azért, mert mondjuk az egyik központi nyelv, amit mindenki használ, és az úgy jó volt.
Ez nem mutálódik annyira.
Ez egy teljesen különálló bolygó, hát Magyarország területén is számos akcentus van más területeken.
Igen. Még azt megjegyezném, hogy az egyik csapatunk ugye, mint fordító, vállal ebbe szerepet.
Igen, mint fordító, és egyben ő szintén magyar származású, George. Most nem jut eszembe hányas nevű, de az a lényeg, hogy ő Pálházáról származik.
György Pálházáról? Pálházi pálinkát is ivott vajon?
Elképzelhető, hiszen kicsit olyan kis piros posgás arca van.
A reggeli feles megvan. Egészség. Erő egészség.
Akkor ez megnyugtató, hogy a 5-600 év múlva élő távoli rokonaink is ápolják a magyar pálinka hagyományát.
Igen, bár ő mondjuk egy elég szuper katona, úgyhogy nem biztos, hogy megengedett neki az alkohol fogyasztása, de hát ebben nem menjünk bele.
De azért a gyulai szalámi az azért ott figyel a...
Az mindig ott van, mindenkinek a páncélján ott lóg. Mi a csapat 6-os számú tagjaként indulunk a harcba, elesett bajtársunkat pótoljuk ezzel. Ugyebár hamar kiderül, hogy lázadóknak nyoma sincs, a Covenant a Reach-en van. Ettől kezdve kezdetét veszi a keserű harc, ami végül ugyebár a bolygó utolsó napjaihoz és a Halo 1 introjához vezet. Szerintem azzal nem lövök le a nagy point, hogy a Reach bolygó elesik, hiszen azt már a kezdetektől fogva tudjuk. Kezdeném rögtön is a játék kampány részével. Ugye sok helyen megemlítették, hogy hamar végigfutottam a játékon, nincs benne semmi kihívás, 5-6 óra alatt megvolt a játék, nem élveztem. Ebben van némi igazság, de ezt így nagyon durva lenne elsőre kijelenteni. A single player ugyanis 10 küldetést tartalmaz, ami így elsőre nem hangzik túl hosszúnak, és valóban normál fokozaton a játék kényelmesen befejezhető 6-8 óra alatt.
A fórumokon rengeteget lehetett olvasni, hogy a sok Hero fan azt mondta, hogy aki nem legendary, vagy nem tudom mi a legnehezebb fokozaton áll neki, az ne is játszon vele, mert neki nem is igazi. Ez nem egy pozitív védelem, ha valaki védeni akarja a játékot azok ellen, akik kifogásolják, hogy lehetett volna hosszabb, mert szerintem az átlagjátékos abból a sok millióból, aki megveszi, az nem a hardcore réteg, aki vagy nem mindenki FPS zseni, nem mindenki fog több száz órát belőlni a multiba, hogy kitanulja, hogy akkor a Legendary-n is végignyomja meghalás nélkül. Ez tök mindegy milyen játék, de az nem ér, hogy hardon kell egyből neki kezdeni. Nem, hogyha egy normálon legyen normál játék ide a játéknak, és a hard azért legyen hosszú, mert nehéz, sokszor meghalsz, de ugyanúgy annyi marad, hogyha valaki nagyon profi, annak is mondjuk akkor 6 helyet lesz, most mondtam egy számot, 6 helyet 8 óra, de ne az miatt legyen egy játék hosszú, mert annyit fog szenvedni vele, hogy meghasz minden helyen, hanem azért, mert maga hosszú, viszont ahogy olvastam a történet, meg ilyesmi, az mindenkinek nagyon tetszik, és abból szerettek volna többet, tehát ez a formon való ilyen védekezés, érvelés, ez szerintem nem biztos, hogy megállja a helyét.
Való igaz, hogy normál fokozaton viszonylag rövid idő alatt be lehet fejezni a játékot, és mondtad, hogy az nem egy védekezési forma, hogy akkor játszunk nehezebb fokozaton, mert akkor hosszabb a játék. Azonban azt megemlíteném, hogy tehát a játékot heroic fokozatra lőtték be, tehát ami nem a legnehezebb fokozat, és nem is a normál, hanem mondhatnánk azt rá, hogy hard fokozat, de ezzel mondjuk nem teljesen értek egyet. Ez azt jelenti, hogy ezen az ellenségi fokozaton nem lesz az ellenség kétszer annyira erős, nem lesz háromszor annyi életük, nem fognak egy lövésből megölni, hanem annyiban nehezedik a játék, hogy itt az ellenfél mesterséges intelligenciája gyakorlatilag kétszer annyira jobb lesz. Tehát nem rohannak oda, nem csinálnak hülyeségeket, kikerülik a lövéseinket, fedezébe húzódnak folyamatosan, elkezdenek hátra menni, először csak a gyengébb csapattársaikat küldik a harcba, és a keményebb ellenfelek hátul maradnak és védekeznek, és így a játék teljesen más élményt ad, mint hogy amikor mondjuk egy könnyű fokozaton megyünk, és ledarálunk mindenkit, hiszen így elveszik az az élmény, az a taktikázási élmény, amit mondjuk egy nehezebb fokozaton megad a játék, és úgysem lesz nehezebb. Nem az van, hogy meghalunk folyamatosan egy résznél, mert jön 600 ellenfél és egyből kinyírnak, hanem egyszerűen csak gondolkozni kell, különböző helyes taktikákat kell alkalmazni, minden egyes ellenfélnek megvan egy gyenge pontja, azokat ki kell használni, amiket könnyű fokozaton, tök mindegy milyen fegyvere megyünk, mert gyakorlatilag végig tudunk találni bárkit. Viszont az az élmény veszik el, amit így megkaphatunk.
Akkor ezek szerint először a kazuároknak csinálták a játékot, és aki rendesen akar vele játszani, az úgy is tudja, hogy hát szerintem a vásárló 10%-a fogja kezdeni így, mert az átlag az lenyomja, igen, és utána úgy fog nyomulni.
Ezzel egyet is értek, és az is tényleg való igaz, hogy...
Ennek a híróiknak kellett volna a normálnak lenni, hogy...
Pontosan.
Mert igaz, ha normál, az a normál, ugye?
Igen, tehát ez egy ilyen kis látszatcsal gyakorlatilag, mert régebben én is, amikor még a Halo 1-en játszottam, én is teljesen easy, meg normálon játszottam, és később jöttem rá, hogy azért vannak különbségek. És ugye még van ezen kívül is egy utolsó nehézségi szint, a Legend, Wait for it, Dari fokozat, ugye Barney-tól. Hogyha valaki ismeri a How I Met Your Mother, akkor érti a point. Na ez a fokozat itt tényleg, ez már nem a vérpistikéknek való. Itt minden egyes ellenfél gyakorlatilag egy elit gyilkológép, itt már tényleg nagyon ügyesen oda kell figyelni, hogyha végig szeretnénk vinni a játékot. És itt már tényleg előfordul, hogy sokszor el fogunk halálozni, akármilyen taktikát választunk, hiszen az ellenfél mindig másképp viselkedik, hiába jönnek ugyanarról a pontról, minden egyes csata eltérő lesz.
Tehát mondjuk azt, hogy ez a realisztik fokozat körülbelül.
Igen, mondhatjuk ezt is, amennyire lehet realisztikus ez a játék.
Itt körülbelül az a helyzet áll fent, hogyha te magad idézőjelben egy elit játékos vagy, akkor tényleg úgy fogsz viselkedni, mint az adott helyzetben viselkedni az elit katona.
Igen, igen.
Akkor fogod túlélni magát a kampányt, hogyha tényleg magad is elit játékosként játszol.
Viszont amennyire jó az ellenfelek mesterséges intelligenciája, annyiban hibázik a saját csapattársaink emélye, ugyanis a csapattársaink gyakran csinálnak érdekes dolgokat, például hogyha ugye tudjuk, hogy a Halo sorozatban a járművezetés az egy nagyon lényeges pont, és ha mondjuk egy csapattársunkra rábízzuk a vezetést, akkor elég hamar el fogunk halálozni egy nehezebb fokozaton, ugyanis bemennek előre, és szitálva lövetik saját magukat. A játék gyakorlatilag egy nagyon egyszerű sémára épül, hiszen más nem kell csinálni, csak menni előre. Az adott ponton a különböző csapat idegeneket gyakorlatilag ki kell írtanunk. Azt hozzátenném, hogy a csapattársaink sose egy lényeges pont volt a játékban és a játékmenet szempontjából, hogy gyakorlatilag teljesen irreleváns, hogy ők most felünk vannak vagy nem, hiszen a játék és a feladatok oroszlán része úgyis ránk hárul. Az irányítás még egy kezdő Halo számára is nagyon hamar megszokható szerintem. Ugye, Zander, te most játszottál először a Halo-val, nem?
Nem, én próbáltam az egyet is, az PC-n. Eljutottam a Fladig, ott elegem lett. Kettőt azt éppen csak belenéztem, meg a háromat is elkezdtem, és talán a harmadik pályára jutottam, és azt boxon, azt leraktam, nem. Viszont itt az első pályát sikerült végigjátszanom, és az első pálya 10-szer annyira jobban tetszett, mint az összes eddig össze együttvéve.
A harcok azok. Sose fogod magad frusztráltan érezni a harcok alatt, hogy most valamit nem tudsz megcsinálni, mert egyszerűen 20 gombot kell megnyomni egyszerre, nem teljesen természetesen hat az egész, élvezed a csaták minden egyes részét. Ennek ellenére a Bungie egy nagy újítást beletett a játékba, méghozzá különböző armor abilities, tehát különböző képességeink vannak, ilyenek például sprintelés, jetpack használata, láthatatlanná válás, valamint egy pár másodperces sérthetetlenség. Ezek használata gyakorlatilag nincs ránk kényszerítve, mindig azt használjuk, amelyiket csak szeretnénk. Egy-két pályán van olyan kivétel, hogy mondjuk most muszáj használnunk a jetpacket, mert mondjuk van egy nagy szakadék, de minden a játékos stílusától meg kedvétől függ, hogy most melyiket próbálja használni. Nekem személyes kedvencem a sprintelés, hiszen a multi játékmódban is én azt tartom leghasznosabbnak, de ezt mondom teljesen egyénfüggő. Ugye a járművek fontos részét képezték mindig is a Halo játékoknak, most is kaphatunk pár újdonságot, az irányításuk szintén nagyon hamar megszokható, egyszerű. Ugye említettem, hogy ne bízunk csapattársakra az irányítását, ezzel szemben, hogyha mondjuk többen játszunk kooperatív játékmódban, hatalmas élmény úgy játszani, hogy például mondjuk játszunk négyen, két csapattársunk vezeti a Jeepet, a Warthogot, utána másik két csapattársunk meg ugye ráfelszerelt gépágyúval osztja az ellent, az hatalmas élmény úgy játszani, és mindenkinek ajánlom, hogy ha tudja, és van live szolgáltatás, akkor próbálja ki úgy mindenképpen. És ha már elkezdtem ugye a multiplayerről beszélni, akkor folytatnám is.
Miért is érdemes Halo-t venni? Körülbelül elérkeztünk ahhoz a ponthoz.
A játék multiplayer játékmódja az hihetetlen robosztusra sikeredett, ugye említettem, van a kooperatív játékmód, ahol társainkkal várvetve végigküzdhetünk ugye a kampánymódon négy játékossal. Hogyha többen játszunk, annál több ellenfél található a pályán, így kompenzálja a játék ugyebár, hogy mi is nagyobb tűzerővel rendelkezünk. Ezen felül az ODST-ben debutált a Firefight játékmód, ami gyakorlatilag egy Gears of War-os horda módra emlékeztet. A játék egy pontján kell a különböző hullámoktól megvédenünk azt a területet. A hullámok folyamatosan egyre nehezebbek lesznek, kapcsolódnak be különböző játékot nehezítő koponyák, például, hogy nagyobb a sebzésük, kevesebb lőszert kapunk és hasonló gyanúságok. Ezekben a játékmódokban különböző pontokat is tudunk szerezni, így tudunk versengeni a csapattársainkkal vagy online ismerőseinkkel. Ezután, ami számomra is nagyon fontos, azok a kompetitív játékmódok, ahol ugyebár egymás ellen küzdhetünk. A Halo játékok ezen módja mindig is hihetetlen jóra sikeredett. Gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy a Halo multiplayer játékmódja olyan, mint mondjuk számítógép egy Facebook, tehát ezt arra értem, hogy nagyon jól összekovácsolja a közösséget. Nagyon sokfajta játékmód van, most is debütált rengetegféle játékmód, nem is szeretném őket felsorolni. És hogyha vannak live-os barátaid, akkor hihetetlen élmény velük játszani. Akár egymással, akár egymás ellen külföldiek ellen. A játékban debütált egy úgynevezett kreditrendszer, aminek segítségével gyakorlatilag mindig megvan a motivációnk, így mindig készítést érzünk arra, hogy játszunk, hiszen a kreditekkel egyrészt a rangunk is növekszik, másrészt pedig a különböző páncél kiegészítőket tudunk venni, aminek gyakorlati haszna nincsen, de jól néz ki, és legalább tudunk ott másokkal ott villogni, hogy nekem már megvan ez a kiegészítem, vagy hasonló érdekességek.
Tehát esztetikailag növeli a játék élményt.
Mindenképpen. A játék grafikája, ha nem is nagy mértékben, de sokat változott azért a Halo 3 óta. Különösen a textúrák sokkal nagyobb felbontásúak, valamint kevésbé recés a játék. Látszik, hogy ezt már erre a HD felbontásra optimalizálták, nem úgy, mint az előző részt.
Viszont én amit észrevettem, akkor átvezető szerűség van, eléggé vészinkezett, mikor forgott a kamera.
Igen, vészink problémák előfordulnak, valamint mondjuk nagyobb csatáknál, vagy mondjuk egyes átvezető jeleneteknél, az is ugye állandó 30 FPS-ű a játék, viszont egy nagyobb csata jelenetnél, vagy mondjuk egy komolyabb átvezető jelenetnél ez elég szépen le tud esni.
Szóval beszaggat.
Tehát igen, beszaggat a játék. Ez nem gyakran fordul elő.
Mondjuk én ezt kb. Úgy odaadtam volna meg, hogy előre lerendeltetem egy...
Egy in-game motorról és aztán videóként van benne, mert most őszintén nem azért, de egy platform zászlóvívő játéknak...
Ciki.
Ciki. No offense, de ez úgy, ez olyan lenne, mintha például az Uncharted 2 szaggatna egy átvezetőnél.
Nem is az átvezetőknél észrevető ez a dolog, mert ott tényleg talán egyszer volt olyan, hogy észrevettem, hanem inkább mondjuk egy ilyen nagyobb, robosztusabb csatáknál, amikor mondjuk jelen van mondjuk két tank, két autó, az ellenfél ott repkednek, az ellenfelek, mindenhol robbanás
van. Akkor vigyázni kellett volna, hogy inkább akkor kiveszünk egy vagy két dolgot, de akkor maradjon meg a stabil 30 FPS, mert elég zavaró lehet, főleg nehéz fokozaton, amikor éppen egy röccenés miatt ott egy gránát is te nem veszed észre, vagy ilyesmi.
Igen, ez aztán... egy dolog. Hát inkább nem is az, hogy akadozik, hanem belassul. Tehát azért nem teljesen azt mondom, hogy akadozás.
Hát jó, ne is, mert már a 10 FPS-re esik, de mondjuk a 30 helyet lemegy 22-re, ott már éppen az pont észrevetett, hogy egy nagyon picit.
Igen, azért ez zavaró lett, ezt megoldhatták volna.
Vagy esetleg később patchelni.
Bungie mindig is híres volt arra, hogy ügyel a játékosokra is. Ugye a Bungie neten is folyamatos statisztikák vannak a játékról, általában meghallgatják a véleményeket is, tehát azt lehet mondani, hogy a Bungie odafigyel az emberekre, és folyamatosan jönnek a javítások Persze. például.
Majd kiderül most az Activision, illetve Bobby Kotick mennyire csapkodja a Bungie hátát, hogy az új IP-t csináljátok, és ugye ne figyeljetek a Halo-ra.
Én, mint Halo fan, egyáltalán nem csalódtam a játékba, és azt kell mondjam, hogy ez sikeredett az egyik legjobb Halo játékba, hiszen minden belepakoltak, amit így az előző részekben nagyon szerettem. Minden egyes részből van egyes rész, ami emlékeztet korábbi részekre. Például van a sötét sniperes pálya, ami egy az egyben gyakorlatilag az első rész Truth and Reconciliation pályája jut eszembe, és hatalmas élmény volt így játszani. A multiplayer az tökéletes szerintem. Én meg mindent megkaptam, amit vártam a játéktól, és köszönöm Bungie-tól. És remélem a 343 Industries fel tud nőni a feladathoz, hogy egy méltó folytatást tudjam összepakolni.
Vagy pedig az első, második rész esetleges újrafeldolgozása, ami már maga a Bungie munkája, de az új csapat az meg tudná csinálni, hogy Reach szintre felemelkedjen.
Annak mindenképpen tudnék ülni, különösen az első résznek.
Körülbelül egy reboot sorozat is kinőhet a földből, hogyha maga az Activision így gondolja, és ebben valószínűleg van ráció is, hiszen ez ismételten 3 milliós adásokhoz vezethet az első héten akár. Van még pár további információnk, aztán most már leizzelnánk a Halo témát, mert kezdjük azt érezni, hogy nagyon ráfeküdtünk a Reach-re.
Hát azért, ha tegyük hozzá, minden offenz nélkül azért Revan kollégánk a csapat legnagyobb Halo fanja, tehát...
Ez így van.
Na, hát úgyhogy mivel kezdjük, akkor elég
sok info jött.
Mennyi? 91 vagy 92-nál? Most
egy 92-nál a Metacritic-en, tegnap néztem.
Úgyhogy egész jó.
Anglia egyik legjobban fogyó játéka.
Összem 5. a sorban.
Így van. Az összes eladott játékokkal tekintve, ami azért nem semmi, mivel ez egy Xbox exkluzív játék, tehát...
A többi az mind multi volt. Ugye új szoftver, amelyre az információk azt nyilatkozzák, hogy Angliában az első napon 300 ezer körüli darabszámot adtak el, és ugye új szoftver vonza magával a hardvert is. Az előző heti eladásra megduplázta magát a 360, erről számadatunk nincsen, majd egyszer lesz talán egy összegző valahonnan, valószínűleg a Neo Geff-ről. Viszont van egy ember a Microsoftnál, aki az első nyilatkozó alapján tavaly, mikor igazából reflektor fénybe került, Kudo Tsunoda, aki sajnos ilyen Greenberg szindrómába kezd szenvedni, egyre unszimpatikusabb nyilatkozatokat ad kifele.
Ő ugye a Kineknek a tervező
atya, aki natur amerikai csávó, és ez a japán névvel próbál érvényesülni, meg a melegítőjével, meg az állandó napszemcsi, mindegy, a stílusa az megvan a srácnak, de azt mondta, hogy megvannak számlálva a PC és FPS játékok napjai, bár ezzel a témával szerintem egy kicsit már megyünk is a közös témába, a kocka témákba, mert ez már egy összefoglaló. Ugye azt mondta, hogy a Halo lefektette a konzolos FPS-t, és szerinte a PC az már nem ideális platform, konzolon sokkal jobb.
Mert hogy ugye a Halo Reach az egy echte konzolra fejlesztett FPS játék. Na most itt kérdem azt, ne menjünk messzire, az ODST vagy a Halo 3 az most mire volt fejlesztve? Hanem Xbox 360-ra only.
Ez igazából megint egy marketing szöveg, amivel szinten kell tartani, hogy ott legyen a köztudatban. Azért ezzel nagyon sokan versenybe szállnának. Aki csak konzolon játszik, azt mondja, hogy ez a legjobb. De aki PC-n is játszik, vagy PC-n játszik, az azért vitába szállna vele. Erre pont itt a példa. Tim Willits a ID Software-től ugye kifejezetten azt mondta, hogy a PC az a platform, ahol még legideálisabb a FPS számára, mert azért valljuk be, a billentyűzet-egér kombináció még gyorsaságban, pontosságban még mindig az a legjobb. Természetesen ezért nem eresztik össze például az Xbox 360 usereket a PC userekkel, mert olyan differenciál lenne köztük, hogy ha veszélyben lenne a PC és FPS, akkor nem jönnének játékok. Ha már a ID-t nézzük a Rage-et, például, mondjuk ami ugyanúgy jön konzolokra is, nem jönne a új Brotherly Arms, amit legutóbb bejelentettek, vagy hány és hány FPS tudunk mondani, ami akár PS3-ra, akár PC-re jön.
Én azt gondolom, hogy Kudónak ez a nyilatkozata egy bullshit, csúnyán mondva és angolosan, mert ez egyszerűen abszolút nem állja meg a helyét. Teamnek is van ráció abban, amit mond, meg van alapja, viszont vele se értek tökéletesen egyet.
Más a kettő.
Teljesen a két szélsőséges oldal. Egy közös pontot kéne nézni, mégpedig azt, hogy konzolra is lehet jó FPS játékot csinálni, de ha azt nézzük, hogy az FPS-ek szülőföldje, ha így mondjuk, az a PC. Egért billentyűzet, ez a legoptimálisabb konfiguráció egy FPS játék jelentésre, hiszen ennél egyszerűbb nincs, és könnyebb, és pontosabb. Kontrollerre meg lehet tanulni FPS-t rejteni, de nem úgy, mint PC. Hát igazából itt tényleg a szélsőséges...
Két lesz alkalmasabb hozzáállás van. Mindenesetre érdekes, és ahogy Jim is mondta, hogy elég megkérdőjelezhető, főleg a Cunodának a kijelentése. Erre mondtam, hogy kezd unszimpatikus lenni a karakter, mert mostanában elég sok ilyen, inkább az a túlzott irányban elforduló marketing szöveget ereszt meg első normális nyilatkozataihoz képest.
Hát ez a soviniszta hozzáállás kezd egyelőtére bekerülni, hiszen ugye a Kinect kapcsán is benne van ebbe a témába, tehát nem véletlenül mondja magáért.
Eleve meg vagy mit mondhat, tehát.
Hát eléri a célját, mert most is róla beszélünk, tehát.
Igen, és hát ugye a Kinect kapcsán is megjegyezte azt, hogy egy új irányító, egy új irányvonal, egy új élmény, amiről azért az adásban is beszéltünk a Kinectes bemutató kapcsán, tehát az ajtót berúgom, gránátot dobálok, stb. Ő szépen próbálja a gamereket, illetve a gamer sajtot, olvasó embereket rávezetni erre a témára, és hát így már, mint halljátok ti is, és itt tudat alatt mi is benne vagyunk ebben, mindennek megvan a célja, és ezért...
Nagyon jó angol szó erre a meme.
Ha már PC-vel kezdtük, akkor folytassuk a PC-t, és majd utána rátérünk a konzolos és a legvégén a multi dolgokra. Digitális disztribúció, LS Team.
Illetve Direct to Drive, egyéb Blizzard, meg ilyesmi szerverek.
Hát 11,2 milliós eladás január óta.
Az USA-ban.
Júniusig bezárólag, ami 3 millióval több, mint a kiskereskedők által boltban eladott példányok száma.
Jó, csak ugye itt a hír nem tesz különbséget egy teljes full játék, valamint egy kis apró mondjuk Braid között. Ami mondjuk a teljes full játék az $60, még a Braid-et mondjuk 10 dollár, most azt hiszem akkor 10-15 vagy 20 dollár voltak, eleve egy low kategória, amit hamarabb vesznek meg többen.
És arra nem is beszélve, hogy az ilyen játékok többsége meg sem jelenik dobozos formában.
De a legfrissebb hír, hogy a Codemasters bejelentette, hogy a F1 2010 PC-s verziója csak és kizárólag a Steam-en keresztül vásárolható meg.
Hát ez nem úgy kell tudom, mert nagyon sok ilyen játék van.
De ez most jelentette be megjelenés előtt nem sokkal. Egyedül azt kapja meg dobozosan, aki előrendelte és csak Angliában él. Más mindenki a világon csak PC-re csak letöltve tudja megvenni. Én nem vagyok a letöltés híve, én jobban szeretem a polcomon ott látni. Hagyporosodjon, illetve ha olyan van, akkor eladom. Ez megint egy lépés a használt játékok ellen.
Illetve egy lépéssel ismét előrébb vagyunk a jövő felé, hogy a dobozos forma szépen lassan el fog tünedezni. Egy picit ismét hardverezünk, ha már PC, illetve hát nem hardware, hanem szoftveres része a hardveres dolgoknak. Keverjük még egy picit a CPU Upgrade Card, ami egy processzor fejlesztő DLC, ha úgy nézzük. Itt igazából arra van szó, hogy egy Intel H55-ös Express chipsetre épülő alaplap és a hozzá Clark déles CPU, az a G6951-es Pentium processzor, rejt olyan funkciókat magába, illetve elfolytott erőforrásokat, amiket egy $50 fejében kiváltható kóddal, illetve letölthető alkalmazás segítségével feltuningolhatunk idézőjelben. Hát konkrétan 1 MB L3 cache memóriát nyerhetünk, illetve a Hyperthreading technológia előnyét is élvezhetjük ezáltal, ami azért elég érdekes dolog. Főleg úgy, hogy ezeket a dolgokat, hogyha mondjuk GPU-kat nézünk, tehát videókártyákat, ezek az elfolytott erőforrások, ezek ugye a selejtszám csökkentése miatt szoktak egy hardware-be belekerülni, tehát hogyha mondjuk nem működik annyi pipeline, vagy nem működik annyi shader processzor, akkor ugye ezek kikapcsolásával egy gyengébb kártyát kapunk, ami azáltal ugye akár középkategóriával, vagy az alatt is eladható, viszont itt nem erről van szó, hanem maga a CPU, tehát maga a hardware, az eszköz, azt alapból tudja ezeket a dolgokat, csak ugye szoftveresen le van folytva. Na már most akkor bejön a képbe az a kérdés, hogy ezek után, ugye mert ez egy próba jelleggel futó dolog, bekapcsolódhat a PC-s világba a hardware-es van ez is. Mert ha azt nézzük, hogyha egy programot, még hogyha valamilyen kulcsot is megoldva kapunk, akkor ezek ugyanúgy feltörhetőek lesznek később, mint akármilyen program vagy játék.
Szerintem a hackerek ezt az első héten meg tudják majd oldani, hiszen nincs olyan védelem, amit nem lehet feltörni, és szerintem a legegyszerűbb hardware-es dolgokat gyakorlatilag unlockolni, megnyitni, és akkor egyből élvezhetik a teljes full erejét, úgyhogy nem fizettek érte semmit.
Tehát egy olcsóban vásárolt hardware-t magyarul egy sokkal erősebb szintre föl tudunk azáltal, hogy ugye mondjuk nem fizetünk érte pénzt, persze ez ugye szintén Varesz témába tartozik, de ha már azt megoldják egyes emberek, hogy mondjuk az anno X800 GTO-k, illetve a GTO 2-es kártyák is ugye egy ilyen BIOS frissítéssel megoldható volt a tuningolása,
és X800 XT szintre volt emelhető a 40 ezer forintos videókártya, ami annó a 120 ezer forintos videókártyával szemben állt. Tehát azért voltak itt érdekes dolgok, tehát akkor most már ezek a szoftveres patchek igazából nem jelentenek szinte senkinek problémát, ha már egyszer így annó az emberek megoldották, hogy tehát a magát a videókártya BIOS-át lecserélték, és nem is egy túl bonyolult eljárásra. Szóval én ennek egyáltalán nem látom értelmét is jövőjét ilyen.
Meglátjuk, hogy mit hoz ki a próbáljuk.
Hát igen, de én szerintem ez személyes véleményem szerint ez elbukott dolog, Zanda.
Akkor most menjünk sorban a három nagy konzolos cégnek a elmúlt hírein, illetve történésein. ABC sorrendben akkor mindenfajta supportot félretéve, Nintendo 3DS.
Kikerültek a specifikációk, amik azért érdekesek, mert anno, mikor ugye...
Egyes újságírók azt nyilatkozták, hogy akár a asztali gépek erejét is eléri. Megnézve inkább ez az állítás.
Hát elég farsnak bizonyul, és nem megnevettetőnek, mert körülbelül egy PlayStation 2-es szintű hardware-t fogunk kapni.
Tehát inkább ahhoz van közel, mint a jelenlegi generációhoz, bár azt is hozzá kell tenni, hogy ezt a képet is nem 480 vagy 456p-be kell, hanem csak 240p-be, mert a 3D-sen nézed, akkor csak annyi az egész.
Mondható.
Bár egy kis kézi konzolhoz erős gép.
Hát így van, tehát egy PDA-hoz képest se annyira, maga talán a processzor, ez a 260 MHz és két magas processzor nem tudik annyira erősnek, de...
De ha jól van optimalizálva, csak nézzük pontosan meg a bejelentett játékot, akkor Snake Eater.
Vagy magát a Resident Evil-t.
Igen, azok nagyon pofásan néznek ki. Hát az, ami a hátulütője, hogyha 3D-sen, akkor az ember akkor feledődik a felbontás 240p-re, ami azért valljuk be, hogy hiába pici meg minden, de...
Már azért necces.
Na hát igen, bár... Eleve más, tehát kézi konzol, nem asztali.
Viszont azt azért mondjuk meg, hogy ez még nem teljesen hivatalos információ.
Persze, ez inkább ilyen leaket, tehát kiszivárogtatott.
Tehát az IGN szivárogtatta ki ezeket az infókat, aminek azért van alapja, ahogy ugye a PSP 2 is csak a Mortal Kombat fejlesztői ugye mondták, hogy már megkapták a gépet, és hogy erős, igen, ennyit nyilatkoztak, tehát ebből sem tudunk igazából semmit. De visszatérve a Nintendo-ra, ugye most egy ideje már előtérbe került a Sony jailbreak-elése.
Ó, és itthon milyen nagy népszerűségnek örvend.
Megugranak a hardware adások előre láthatólag a kis hazánkba. A Sony-t követve, ugye a 342-es FV-vel, ugye a Sony kiiktatta az ilyen modchipek alkalmazását, a Nintendo is meglépte ezt a dolgot. Magyarul Win és DSi-on kiadott egy olyan firmware-t, ami igazából semmi más nem csinál, csak kiiktatja ezeket a modulási...
Igazából azt kiiktatja ki, hogy ezek a chip azt csinálta, hogy egy debug, egy fejlesztői gépet csinálta a gépből, ahol vannak ilyen, hogy installált fel a lemeztartalmát, hogy csak Winchesterről futtassa a dolgokat, ezt lőtték ki. De szerintem ez egy ilyen szélmalom harc lesz, mert fogadni mernék, hogy pár hónapon belül jön a friss Sony megint ki fog adni egyet, illetve a Nintendo is.
PSP-vel is ugyanez volt a helyzet egészen eddig. Jöttek az új firmware-ek, pár hétre rá egyből volt rá törés.
Vagy downgrade.
Ja.
Ennyi.
Úgyhogy majd meglátjuk, hogy fog alakulni. De ha már PlayStation, akkor beszéljünk a PlayStation-ről, illetve a Sony házatájáról. Ugye most volt a TGS, azon belül az egyik legfontosabb játék, illetve a legnagyobb figyelmet kapta.
Tehát kiemelten fogunk beszélni a Gran Turismo 5-ről, a TGS-ről pedig picit később.
Így van, de előre hozzuk a GT 5-öt, mivel ez egy olyan cím, ami bőven megérdemli. Rengeteg, illetve jó pár újdonságot bemutatta. Ami a leglejtősebb, az a dinamikus időjárás.
Az dinamikus?
Dinamikus lesz.
Tehát nem úgy van, hogy akkor elindítom a pályát mondjuk havasan, akkor havas a pálya, hanem bármikor előfordulhat random, hogy mondjuk süt a nap, aztán elkezd szakadni.
Hát igen. Rallis pályánál, havas rally pályán hamarabb fog esni a napos lesz.
De a lényeg az, hogy hosszabb távú versenyeken
mondjuk. Tehát igen, tehát nem a kétkörös versenyre kell, hanem mikor mondjuk 4, 6, 24 órás versenyek vannak, ott fog ilyen lenni, például egy Le Mans-i 24 órát, ha le lehet játszani. Amikor a trailerben éppen mutatja, hogy a belső kamerállásból az éjszakai pályán megy a Ferrari, és hogy veri a szélvédőt, a víz, az valami szuper, csúcs szuper, tehát...
Megérte várni rá, hogy
belemegyek. Igen, de szögezzük, az elején tisztázzuk, hogy meg is mondták, hogy ablaktörlő például csak a prémium kategórián, tehát a 200 autón lesz rajta, meg az időjárás is nem minden, csak azokon a pályákon, ahol tényleg hosszabb futamokat lehet, illetve a rali pályák. Ha már rali, amin egy új bejelentés is, szerintem ez is ott van a toppon, rali véletlenszerűen generálva lesz.
Tehát sosem mész kétszer azon a pályán.
Lehet, hogy lesz pár fix pálya.
Amit úgy értem, hogy azonban ez a szakasz az mindig
a szakaszok.
Így van, tehát lesz? Lehet, hogy lesz pár fix szakasz vagy pálya, ahol biztos lesz, hogy a time-okat fel lehessen rakni online-on vagy akármi. Amit? Online-ról beszéltek még nagyon sokat. Ugye a 8-an versenyezhető, 8-an megfigyelhetik. Lesz benne a Gran Turismo 4 B-spec alapján egy ilyen távirányított AI-szerűség, amikor elindítottad akár a 24 órás versenyt, és bárhonnan lesz egy, a Gran Turismo honlapján lesz egy Gran Turismo Anywhere, PSN-eddel bárhonnan, bármikor beléphetsz, rá tudsz nézni, mondhatod, hogy most agresszívabb legyél, biztonságosabb legyél, nem kell 24 órát mondjuk a gép előtt ülni, mert azért azt valljuk be, az elég kemény.
És igazából bárhonnan nyújthatsz versenyt is ezekkel
így
a basepack-es pilotáiddal, és ami még információ ezzel kapcsolatban, hogy le is cserélheted őket.
Így van.
Tehát, hogyha kiállsz boxba, mentálisan, fizikálisan elfelejt a sofőröd, lecseréled őket, és szépen egy friss sofőrrel mész tovább.
Ott vannak még a speciális futamok, ugye a trailerben, előző trailerben is láthattuk például a Red Bull főadiszállását, Adrian Newey-t, illetve Sebastian Vettelt, és sőt, Sebastian Loeb-öt is mutatták ugye a rallist, ott lesz Sebastian Loeb Rally Challenge, vagy akár a, láttuk a Top Gear-nek a tesztpályáját, ott is ott van a Stick Challenge, Mercedes-szel karöltve elég nagy a közös, ott lesz az AMG Driving School, ugye lesz NASCAR, ott is a egyik
Jeff Gordon,
aki hatalmas név a NASCAR-ban, vele együtt lesz. Elég sok minden plusz dolgok lesznek benne, tehát garantált a több éves szórakozás egy szoftverrel.
Illetve lesznek pályák, amik például nulláról újraépítve, már-már klasszikusnak mondható Laguna Seca, illetve a fiktív pálya.
A Tri Mountain, 3D támogat a játék, PSL kamerával a head movement, a head trackinget is
illetve
támogatja.
Illetve move-val a menübe való navigációt.
Így van.
November
3, az európai megjelenési időpont. Ott amerikaiak egy nappal hamarabb megkapják.
Még a végére annyit, hogy Yamauchi szerint vannak még mindig olyan dolgok, amik nem fértek be az ötik részbe, úgyhogy már a hatodik rész előmunkálatain dolgoznak.
Ami szerintem egy PlayStation 4 nyitó cím lesz, mert többet nem tette meg azt mondani, hogy a legnagyobb zászlóshajója ennyit csúszna a Pamihez képest. Tuti biztos vagyok benne, hogy fórumok tele lesznek vitával. Már ami most is zajlik, megvan az a csoport, aki beleköt mindenbe, van guminyom, van féknyom.
Akkor van szélvédő.
Van szélvédő, mi nem látszik rajta a bogár, mikor elkenődik, mert már kb. Ilyenek vannak. Itt mindenféle fanbolságot, GTVS Forzát félretéve egy olyan autós játékot kap a PlayStation 3 tulaj közösség, hogy évekre megvan tartalommal. Akkor PlayStation ebben a hónapban, szeptember 15-én Európában történt a PlayStation 3 egyik új életciklusa, szerintem mondhatjuk így. Megjelent a PlayStation Move. Egyelőre még csak
saját sportjátékok.
Saját játékokkal, például a Sport Championship, meg ez a gyűjteményes játék, amely sajnálatos módon Európában csak egy demo lemez, még Amerikában teljes játék. Ha már egy kis Move, akkor van egy kis személyes tapasztalat, sajnos nem olyan hosszú, mint szerettem volna, csak egy fél órás ismerkedés. Még augusztusban Hongkongban sikerült kipróbálnom, az egyik hivatalos Sony kereskedésben demozták, mutatták be a közönségnek. Nagyon pontos, meglepően pontos, nem számítottam volna rá, mondom, hogy durván fél órát tudtam vele játszani. Azt kell mondanom, hogy én nem vagyok oda nagyon, vagy nem fogott meg ez a mozgásérzékelős hercehurca, de viszont, hogyha lesz játék, olyan, ami érdekel, mint például a Heavy Rain-nek a Move
Edition-je,
vagy a patch-e, ugye nekem megvan, tehát inkább én felpatch-elném, vagy majd talán a Killzone 3, ám mondjuk éppen az nem, azt szerintem csak inkább kontrollás, de hogyha olyan játékok, például olyan, ami fénypisztolyt kiváltja, mondjuk egy új Time Crisis lenne, mondjuk Time Crisis 5, vagy ilyesmi, az már hamarabb megfogna.
Hát láttunk már ilyen irányítót.
Így van, bele lehet rakni, és pisztoly alakja van.
Protézisnek is nevezték.
És akkor már nincs fagyi formája.
És nincs fagyi formája.
És akkor elfújhatod idegen a fényt, és így elalszik.
Ha már a fagyi, ugye a különböző színekben leledzik a göm, ami nem zavaró. Abszolút. Ugye ott kvázi nem volt fény, de...
Nem is arra figyelsz gyakorlatilag.
Abszolút nem zavaró. Meg hát amit említettünk, hogy a Roost is múlva lehet irányítani. Szóval én erőteljes potenciált látok benne. Az első hírek szerint egész jól fogy, fogadtatása pozitív. A játékok terén kell a Sony-nak sokkal agresszívabban lépnie, mint annó a Nintendónak.
A Sony ráfekszik HC címekre, persze a casual réteg ugyanúgy megmarad, ahogy mondjuk a Microsoft szépen építkezik a casualről, illetve mellékel majd hardcore játékokat.
Lesz hát valami hardcore igazából.
De lesz Milo-nk.
Nem. Ma olvastam a végén, hogy kikerült véletlenül, hogy a Milo is kétet lelőtték. A Microsoft erre reagált, hogy hivatalosan nem mondunk semmit. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy lelőtték.
Xbox 360 hírek. Game Newell, az Xbox Live egy kis siklotónat című nyilatkozat. Ugye nevelnek az a legnagyobb problémája az Xbox Live-val, hogy bizonyos tartalmakat, mint például a Left 4 Dead-hez lehetne ingyenes DLC-ket biztosítani, vagy ami az egyik legnagyobb szívfájdalma ugye a Team Fortress 2-s konzolos tulajoknak, hogy egyszerűen nem kapják meg a patch-eket a játékhoz, mivel a Live nem engedi, hogy ezt letölthessék.
Meg ugye a patch-eknek is át kell menni a Microsoft ellenőrző rendszerén, hogy megvan a limitált tartalom, hogy mennyit adhatnak ingyen, és az miatt nem mehet tovább is. Egy patch-jel odájutnak, hogy annyival, hogy pénzt kéne beszedni, ők meg ezt nem akarják.
Tehát
Hát lehet, hogy nem véletlen egyébként, hogy nyilván megjelent ugye az E3-as konferencián, a PlayStation színpadon, illetve hát ugye a portánál jelent meg, és bejelentette ugye, hogy a Steam át fog költözni PlayStation 3-ba, és így van, integrálódik a Store-ba, és itt is kifejtette véleményét, ugye a Live-val kapcsolatban, a reportban elmondta, hogy ők örülnek a PlayStation 3 nyújtott a lehetőségeknek, ugyanis itt ott ilyen megkötés nincs. Ugye a tárhelyet természetesen minden kiadónak fizetni kell, de ez evidens dolog. És az Xbox Live és a PlayStation Networkhöz képest ugye egy zárt hálózat. Ahogy például a Rockstar és 800 Microsoft pontért adta a Red Dead Redemption egyik új DLC-jét, ugye ez tulajdonképpen nem volt semmi más, mint a Free Roam Pack, ingyenes tartalmának egy picit bővített változata, hogy azért mégse pofátlanul bőrlehúzásképpen hason a dolog, mert...
Mindenféleképpen érdekes hozzáállás, hát majd meglátjuk. Most igen nagy párfordulatot mutatott be Gabe Newell és a Valve a PlayStation irányába, amit még egy-két év ezelőtt vissza akart küldetni a tervezőasztalra, hogy annyira rossz, ami ahogy a Half-Life-val jött elő, biztos meg volt az a bőrönnyi pénz, ami megváltoztatta a véleményét.
Vagy csak egyszerűen rájöttek arra a srácok, hogyha picit jobban odafigyelnek a programozásra, és nem arra mennek rá, hogy egy X-en alapú rendszer, ugye, ahol két kattintással körülbelül átviszed az engine-t, hanem azért ott a több magos, több szeles programozáshoz is.
Máshogy kell. Mindegy, az meg az a lényeg, hogy nekem Gabe Newell legközelebb akkor jöjjön, mikor mutat egy Half-Life 3-ot.
Akkor a Microsoftról röviden ennyit, és akkor térjünk át a TGS-re, mert még ott is szó volt ugye az MS-ről.
Tokyo Game Show, hogyha valaki nem tudná.
Mert biztos van, aki nem tudja a TGS igazából mit akar.
Tehát akkor Microsoftnál ugye bemutattak egy új Capcom játékot, ami box exkluzív lesz, mivel Kinect irányítású lesz, ez pedig a Steel Battalion Heavy Armor. Ugye ennek az előző része arról híresült el, hogy egy nagyon nagy, nagyon extrém kontroller kellett hozzá, hogy irányítani lehessen. Erről kaptunk egy CGI trailert, ami hát hangulatosnak hangulatos, de magáról a játéka konkrétan még semmit nem mutatott. Itt beszélgettük a felvétel előtt, hogy hogyan is fogják megoldani. Tehát mi úgy tudjuk elképzelni, hogy lesz valami kezelőfelület a képernyőn, ahol te tudsz nyomkodni, vagy húzogatni, ilyesmi. Hogy arra gondoltuk, a kokpit le lesz ugye képezve, és akkor próbáltad a Kinect Animals előtt is meglátszott a kézfej. Lehet, hogy itt is az lesz, és akkor úgy lehet húzogatni, kapcsolgatni. Kíváncsian várjuk a valós in-game, illetve megmutatni, hogy hogy irányítják. Ugye igazából Kinect-es játékokat promózott a Microsoft,
hát
volt tartsolyban, volt több Xbox Live-os, tehát igazából minden arcade játék volt, amiből nagyon nem is mutattak semmi konkrétat, még mindig ez a nagy kérdőjel van felette, nem volt igazán annyira meggyőző az én véleményem szerint.
Az egész TGS-re kiadott egyébként az egész semmilyen hangulat körülbelül.
Hát egy-két újdonság, Capcom, és szolgáltatott.
Legelőször is Dead Rising 2, amiről ma már szó volt, Case West, ugye amiben meg fog jelenni majd Frank.
Ugye ez egy Xbox 3 exkluzív kiegészítő.
Egy epilógus, ugyanúgy, mint hogy a Case
Bár
Zero.
Pont, szintén ma olvastam a végén, hogy valahol lefelbukkant a műanírás, hogy talán később nem lesz az, de most a Capcom tagadta. Viszont volt új játék is, az Wrath of Rat.
Ami egy teljesen új IP.
Méghozzá a CyberConnect 2 a gondozása, akik a Naruto Ultimate Ninja Stormot készítették. Meg is látszik a trailer alapján.
Nagyon észrevettünk több utalást különféle játékokra, itt maga a zenés tiszta Naruto feelinges volt, illetve hát a harc, ami hát nem is tudom hova tenni igazából, mert annyira szerintem kaotikus és...
Érdekes, tehát ne várjuk, hogy nem hiába volt a trailer végén, hogy to be continued, várjuk, mert úgy rendesen egy igazi in-game-re kíváncsi lennék.
Mert ugye volt itt Street Fighter-es effekt, volt itt Tekken-es egymás felé ököl, mint ugye Jin és Kazama.
Meg egy hatalmas Buddha benyúlt az ujjával a földgömbbe, tehát.
Igen, és szétégette a stratoszférát, és leszapta a kezét a karakternek.
Vagy valami, vagy szétsérül. Na mindegy, érdekes.
Fölkeltette a figyelmünket, a hatás az megvolt.
Igen, de ez mind elbúj az mellett, hogy jön az új DMC. DMC mi igen. Is lenne? Az, amire gondoltok, Devil May Cry, felejtsük el Dante-t, felejtsük el Nero-t, hanem ez egy reboot lesz, és nem hiába DMC, a fejlesztő csapat, a régóta pletykált Ninja Theory, és kaptunk az arcba egy új Dante-t, egy kis emós beállítottságú, talán még a körme is feketére festett...
Drogos kinézetű
atom szétdrogot, tehát aki tényleg már... 3 hónapja csak a hernyón él.
Nem véletlen, hogy ilyen szörnyeket lát meg mindom.
És a cigit bele nyomja az arcukba. Jó, mondjuk azt például tetszik, hogy az a stílus az megvan.
Az
tehát az szinte mondhatni Dante.
Ő Dante, azt mondja.
De a felépített IP, a felépített franchise, ugye az első résztől kezdve, ami ugye Resident Evil-nek indult egyébként, a Devil May Cry.
Mindenesetre ez egy totális Abszolút 100%-os nulláról újraépített reboot, a név maradt ugyanaz, főhős világ kicserélve, a trailer kicsit segített, ami viszont újítást láttunk a trailerben, hogy a kardból lánc lett, autókat felemelt, tehát úgy látszik játékelemi újítások is lesznek.
A fegyverek egyébként mindig is nagyon nagy szerepet kaptak a Devil May Cry-okba. Nézd meg a negyedik részt. Annyira egyedés.
Főleg a Pandora's Box-ot.
Na mindegy, a két pisztoly ugye már a legeleje volt a játékban benne van. Valószínűleg itt is nem van a fegyver, tehát a két pisztoly az.
A trailerben látható. De akkor is könyörgöm, milyen főhős. A Ninja Theory azt nyilatkozta, hogy a régi Dante már nem menő, az új Dante a menő. Könyörgöm, a 80%+, de lehet, hogy 90%+ ellenzi ezt a...
Hát, hogy akikkel beszélgettünk, vagy meg ugye olvastuk a fórumunkat, blogokat, senkinek se tetszik. Egy olyan embert nem láttam, aki azt mondta volna, hogy gyerekek, már pedig kell ez a vérfrissítés, kell ez az új design és arc, mert hogy ez jól néz ki. Azt is nyilatkozták a fejlesztők, hogy ha a régi Dante bemenne egy japán kocsmába, vagy egy pubba, vagy egy szórakozó helyre, akkor a mai fiatalok kiröhögnék, míg az új arcot nem, mert hogy ez a mostani trend, ideál. Én úgy gondolom...
Ha épp azt akarja Capcom, meg a többi japán stúdió is mindig azt nyilatkozza, hogy le vannak maradva nyugattól, nyugaton szeretnéne sokat eladni, a nyugati világban meg az ilyeneket röhögik ki egy kocsmában, és inkább a régi Dantét fogadnák előszeretettel.
Igen, meg hát ezt szoktuk meg, ez ment négy részen keresztül.
El tudom képzelni, hogy egy amerikai kisvárosban, mondjuk igazi countryside városban, ahol ott vannak a motoros csókák, bemenne egy ilyen gyerek. Lehet, hogy nem úgy bánnának vele, mint a régi Dantéval.
Arról nem is beszélve, hogy ugye Nero is késik mostantól a képből, vagy most akkor mi van, nem tudjuk pontosan, de nagyon reméljük azt, hogy a közfelháborodás meg fogja hozni az eredményét, és ez csak egy próbálkozás volt a Capcom részéről, hogy mit szólnak hozzá a rajongók. Megfogadják azt, amit a Sucker Punch is lemülvelt ugye kollal, tehát hogy ezt a füzdrát, fizimiskát eltüntették, jó mondjuk, hogy csak a hajjal volt gáz.
Hát a fizimiska igazából csináltak egy Nathan Drake 1.2-t, de és a közfelháborodásnak hála visszaalakították a régi kolla.
Mert a rajongók és a játék szerelmesei ezt tették volna, úgyhogy...
És az a pozitív hozzáállás, a fejlesztő részére az tökéletes hozzáállás.
Arról nem is beszélve, hogy anno azt mondták a fejlesztők, hogy a DMC 5, igaz még akkor azt mondták, hogy az 5 akkor fog elkészülni, hogyha a rajongók akarják, és olyan lesz, amilyen a rajongók akarják.
Ez volt az ámítás.
Szóval meglátjuk, hogy mi fog kisülni ebből, az biztos, hogy ezzel az arccal nagy negatív kezdésnek néz elébe a játék design szempontjából mindenki.
Ha már a Capcomon kapkodva végigmentünk, akkor a Electronic Arts-ról is tegyünk egy szót, hiszen igazából egy említése méltó játékok volt, ez pedig a Shinji Mikami és Suda Gocsi jó ideje készülő közös akciójátéka, Suda 51, a No More Heroes és ilyesmi, Shinji Mikami pedig a ma már említett Vanquish, vagy előtte a Bayonetta, illetve a Resident Evil
Dino Crisis
atya, és egy saját akció-horror játékot készítnek, ami a Shadows of the Damned-nek nevezik. Trailert elnézve, hát inkább akció játék horror elemekkel, mert igazából aprítás ment benne.
Nekem tudod, mi ugrott be legelőször? Ez az új...
Quantum Theory.
Ez a Quantum Theory, hogy fogta a srác a fegyvert, és lőtt esetlenül, ezek a szinte gagyinak is, bár ugye elnézést a kifejezésért, de gagyinak nevezhető fegyver, ahogy felépül, meg ez a halálfej stílus, ez ráadásul, hogy a grafika se volt egy
hát
top.
Hát a trailer nem mutatott sok mindent. Ha finoman neveznék, akkor mondanák, hogy érdekes.
Igen. Ha nem, akkor meg gagyi.
Igen.
Azt hiszem, hogy fórumban is olvastuk, hogy ez volt így egy szó.
Ez így nagyjából a mi véleményünket is tükrözi, hogyha nem...
Nem győzött meg minket ez a trailer, az kétségtelen. Várjuk azért több információt, mert két név alapján nem ezt vártuk. Reméljük, hogy ez csak az a kis része volt.
Sony és a többiek?
Sony, hát ugye Gran Turismo 5, róla már beszéltünk.
Volt Last Guardian trailer.
The Last Guardian, végre egy új trailer Fumito Ueda játékából, illetve a Team Ico játéka. Végre kaptunk egy helyjel közel megjelenési dátumot, 2011 Holiday Season, tehát jövő év karácsony előtt környéken. Nagyon bízom benne, hogy ez nem csak japán, hanem mondjuk worldwide megjelenés. Valamint, ha már Team Ico be is jelentették akkor a TGS alkalmával, jön az Ico és a Shadow of the Colossus felturbozott változata alá God of War Collection a PlayStation 3-ra, aminek én nagyon-nagyon örülök, mert annó nem tudtam a Shadow of the Colossus-t végigjátszani, illetve az Ico-t tudtam befejezni, úgyhogy végre pótolhatom.
Lettó.
Mert ezek a játékok olyanok tényleg egy igazi gyűjtő, illetve egy játékosnak való. A pletykák szerint jövő tavasz környékén jön. És ha minden igaz, akár még 3D támogatást is kaphat. A Last Guardianhoz még nem mondták, de lehet, hogy akár Move is, vagy szintén 3D támogatás, ugye a Sony eléggé nyomatja.
Ugye volt itt még Project Dark.
Ami nagyon úgy néz ki, hogy Demon's Souls 2.
Az egyik legnehezebb és legjobb játék Only PlayStation 3 kategóriában. Körülbelül játékot sem tudok említeni, mondjuk a From Software-nek vannak játékaink, amik izzasztóak, de a Demon's Souls az egy nagyon egyedi kategória. A trailer az igazából egy CG, és hát nagyon nem jó minőségű volt, ugye, amit a
CG-sokat. Inkább csak sejtető volt, mert a karakterállás, a pici harc volt benne az egy-egyben Demon's Souls-os.
Igen.
Hát szerintem később azért többet meg fogunk róla tudni.
Ami még volt, Szegának az egyik aktualitása.
Yakuza of the End. Ami érdekes irányváltást mutat a Yakuza szériában.
Ami talán már rá is fér a...
De igazából a Yakuza játék nem erről szól.
Egy érdekes kitérő lehet, és ez nem vicc, ezek a zombis dolgok.
Tehát a közelharcból fegyveres harc lesz, hiszen Japánt elöltötték a zombik.
Úgyhogy Kamurocho utcáit
átmegy Dead Risingba. Összefognak és zombiirtás lesz.
Ez annyira tipikusan japános abszurditás, hogy...
Igen. Hihetetlen. A trailer az nem volt rossz, azért várjuk meg, hogy a játék mit mutat. Ugye meg ne is felejtsük el megemlíteni, hogy jövő tavasszal jön a Yakuza 4 Európában, március környékén.
És még a többiek akkor TGS.
Hát ami igazán említésre méltó is így a semmibe jött, a Tekken Tag Tournament 2. Én véleményem az, hogy a Tekken 6 után nem izgat annyira őszintén megmondva.
Hát igen, a Tekken 6, mint annól is mondtuk ugye a játéktesztben, nem volt egy akkora eresztés, illetve akkora produktum, amit vártunk tőle. Talán majd ismét a páratlan rész lesz
az, ami eddig szokott lenni.
Megmutatja, hogy a Tekken 7 majd, vagy pedig a Tag Tournament 2, mert annól a Tag Tournament egy nagyon jó Tekken rész volt.
Így volt PS2-re.
Aztán még Tecmo.
Ninja Gaiden 3.
Amiről...
Jim. Ugrált örömében.
Már Liba bőr kerülgetett, amikor olvastam ugye a hírt, hát nem túl hivatalos formában. Azt is pedzegették a sajtósok, hogy Ryu-ról le fog kerülni az állarc.
Volt is egy, van egy boxart-szerűség, ahol rony van, csak nem a masz, hanem egy ilyen szakadt rony van az arc elő.
Aztán mondjuk ajánlénak se bánnám, hogyha egy-két rony darab lekerülne róla. Illetve volt még egy Sega.
Ugye ilyen a Sega mellett maradt ugye a Valkyria Chronicles 3.
Ami szintén PSP-s lesz.
Én nagyon sajnálom, mert jó lett volna egy nagy gépes rész, csak hát ugye a PSP-s fejlesztési költségek, a PSP-s 3 úgy néz ki, jobban bejött a Szegának a PSP-s rész, PSP-re való fejlesztés, mivel igazából most jön meg a PSP-re a második rész, és már jön a 3. Annyit még el lehet róla mondani, hogy az első része párhuzamosan fog zajlani.
Annyit még hozzátennék, hogy nem sokára a GamePodon, lehet, hogy mire már a podcastet halljátok, ki fog kerülni a Valkyria Chronicles 2-nek a tesztje, Rozsomák virtuális tonából. Tehát akkor ugorjunk a multicímekre.
Ami megmaradt a mostani adásra.
Bioshock Infinite, befutott a várva várt gameplay videó.
Na ugye a megerősítés mi egymás.
Szakítva az előző részekkel, a mostani részben a felegekbe emelkedünk, és nem pedig a víz alá süllyedünk le.
Rapture-t átváltjuk Kolumbiára.
Big Daddy-ket leváltjuk Handyman-ekre, a porcelán kezű félig meddig robot, félig meddig, hát ilyen organikus formákra.
És a Little Sister-ek helyett is kapunk helyett inkább Big Sister-öket.
Big Sister-öket, amiknek hát Big más részük is, és ezt már az előző adásban kifejtettük, és ezt nem is bánjuk egyébként.
Tehát, ja, tehát ez a mostani 10 perces, közel 10 perces gameplay, ami kijött, ez igen meggyőző. Elkapott a Bioshock feeling, nem úgy, mint a második rész esetében. Nekem nagyon pozitív dolog, hogy végre fényes helyeken, külső tereken is játszódik, és nem mindig a sötétség dukár, van biztos lesz benne olyan, hogy be kell menni, és zárt terekben is. Meg ugye ezek a külső részek is általában erkélyeken, galériákon zajlódnak, amit eleve egy zárt rész, de végre. Sokszor az a bajom, sokszor a játékokban mindig olyan be akarja sötétíteni a játékos. Grafikailag igen, pofásan néz ki már most is.
Ugye nem az Unreal 2.5 durzsol a játékot, hanem most már a 3.0, amiről meg nem mondaná az ember, mert gyönyörűen néz ki a videó alapján. És még azt hozzátennénk, hogy az oké, hogy gameplay maga a videó, viszont scriptet, ez azért tegyük hozzá. Ez a filmes megoldás valamilyen szerintem biztos benne lesz a játékokban, de azért emlékezzetek arra, hogy oké, hogy nem gameplay videóval, de cégékkel mindig volt egy-egy Bioshock videó, ugye a játékok megjelenés előtt, amik, mint már el is mondtuk párszor, például amikor az első részben ugye a Big Daddy átszúrta a karakterünket, és ugye úgy lett vége, hogy ledobta az erkélyről. Hát itt most a vége is szépen meg volt oldva a repülő Big Daddy-vel, ami egy ilyen szintén egy libabőr gerjesztő hatást keltett.
Tehát többet akarok látni, érzést hozta.
Tényleg fantasztikus volt.
Viszont lesz egy segítőnk, egy fiatal lányzó. A bemutató videó alapján úgy néz, hogy közösen össze lehet dolgozni. Csinált egy esőfelhőt, mert belevártuk a villámot, és ugye mindenki megsült. A villámoknak, megsorszódott villámoknak köszönhetően. Vagy volt olyan, hogy összehozott egy forró masszát, golyófém masszát, azt pedig mi telekinézissel nyomtuk tovább. Remélem sok ilyen lesz, mert ez így nagyon meg tudja dobni a hangulatot. Ami nagyon nagy szívfájdalom, hogy 2012 a megjelenés.
Igen, igen.
Nagyon messze van, de már most sokkal pozitívabban állok hozzá, mint annól a Bajosok 2-höz, mert ezt végre Bajosok hangulat. És meglátszik, hogy a Jéresen Elvémsz csinálja.
És bevallom őszintén, hogy mi még az ennél is jobban várom most ezek után. Mert annó az egyet, azt mind a messiást körülbelül úgy vártam, teljesen rá voltunk kattalva, szinte mindannyian, de ez most, amit így bemutattak, hú.
És akkor még egy játékunk maradt, amire hosszú-hosszú-hosszú évek óta várunk, Duke Nukem Forever.
Pontosan 1997-ig kell visszamennünk, ugyanis
akkor jelentették be?
A 3D Realms áprilisban bejelentette a játékot, majd egy több mint 10 évig tartó hitegetés után a csapat feloszlott.
Illetve megszüntették őket, és mint kiderült, a Gearboxnál landoltak a jogok, illetve a játék. Itt a PAX-en mutattak belőle gameplayeket, azt hiszem boxon futott. Hát rossz kamerás videók kerültek ki, de egész pofásnak tűnt. Duke Nukem hangulat megvan, kíváncsian várjuk a további fejleményeket, de úgy néz ki, hogy egy nagyon hosszú idegetési korszak végére érünk, mikor végre újra belepisíthetünk a piszovárba, lefizethetjük a striptease táncos csajokat.
Hát ahogy maga a játék kezdődik ugye, ez a piszovárás résztel, már meghozza kellő hangulatot, hogy a nagy fegyverek, nagy ellenségek, nagy mellek
és csak mész elő és lősz.
Megszokott aranyköpések, tehát minden megvan a Duke Nukem játékhoz. Akik ott voltak, azt mondták, hogy az irányítás is nagyon kezelt.
Szerintem nem sokára kapjuk az egyre több információt.
És multiplatform, tehát nem csak only PC, ugye jön Xboxra is, illetve PlayStation 3-ra is. 2011-ben meglátjuk, hogy...
A Gearbox mostanában egész jókat hozott össze, úgyhogy bízunk benne, hogy...
És majd a 2K fogja ugye kiadni a játékot, most egy teljesen korrekt összeállás.
Reméljük a legjobbakat. Filmajánló, Jim és Revan művelődött, még én próbáltam értelmes filmeket nézni, ők megnéztek kettő remek művet, az egyik csak DVD-n jelenik meg, mert moziba nem merték küldeni, a másikat sajnos berakták moziba, de szerintem oda se kellett volna.
Csodálkoztam egyébként, hogy a Tekken szinkront kapott. Ha már a Final Fantasy Adventure nem voltak képesek leszinkronizálni Magyarországon, csak egy feliratot kapott, nekem Blu-ray-en van meg ott is szépen rajta a magyar felirattal, és arra is mennyit kellett várni, még azt rátették. Database szerint 5,2-es a film. Hát a főszereplőket említeném meg a rendezőt kihagynám.
Szerintem felesleges, mert senki nem ismeri.
John Fu vagy Jin Kazama, illetve még akit megemlítenék, ugye Kerry Hiroyuki, ő volt Heihachi Mishima, aki most per pillanat nem játszott annyira gonosz karaktert, legalábbis a film alapján, igen. Mert ugye a játékban hát Heihachi nem egy túl pozitív karakter. Mert a leírás az, hogy 2039-ben járunk, a világot különféle nagy vállalatok irányítják, ugye ez a tökéletes klisés.
Tisztes a Lovren alapok, meg a Cyberpunk alap.
Tehát ugye a Tekken van a tulaj Amerikát, Tekken City, bla bla bla, hát ez annyira...
Tekken City.
Oh my god, hát ez már ez a totális double face porn.
És akkor vasököviadalon részt vesz a
Choriken. Hát Iron Fist igazából az.
Jun Kazama-nak a fia, ugye, aki azt se tudja, hogy ki az apja, megy az öldöklés, ugye meghal Jun, bekörül, ugye legyőzi Marshall Lowe-t Jin, és akkor találkozik Christie-vel, és ami a legdurvább az egészben, az ahogy Kazuya kinéz, ezzel a körszakállal, mint ami gigoló.
Azt hiszem, akkor nem fogom megkérni ezt a filmet tőled.
Hát megmondom őszintén, nem akartam megnézni, de mivel ugye Tekkerről van szó, egyik kedvenc sorozatom.
Tehát a Tekken 6 után egy újabb csalódás, ami Tekennél van.
Még komolyan mondom, a Dua jobban tetszett, mint ez a film.
Pedig
az aztán tényleg ez a poén kategória.
Street Fighter film a legjobb. Jean-Claude Van Damme
és Kali Minóval. Nem ajánlott kategória.
Én olvastam már mindenféle kommentet, ugye Databézen is, meg port.hu-n is, de
máshol is
tárgyalt. Ez már tényleg az a kategória, ami gyalázat, szerintem.
Mindegy, akkor a másik gyalázatos.
Ami még ennél is rosszabb, pedig ugye Database szerint 6,7-es. Milo Jovovich főszereplésével Resident Evil Afterlife.
A csodálatos Paul W.A. Anderson, aki a Alien versus Predatorokat is csinálta, tehát egy tehetségtelen ember. Az első filmjei azt hiszem jók voltak, de azóta csak felejtek.
Hogy a leírás is sugallja régvége mindennek, igen, ez már körülbelül az első rész óta így van a Resident Evil szériában. Az animációs rész az jó volt.
Nem is ő csinálta.
Így van, és ugye most jelentették be emlék, hogy fog jönni szintén egy...
The Generation folytatása igazából.
Igen, a The Generation folytatása Leon főszereplésével.
Az igazi Resident Evil.
Egy üdes szín volt a sorozatban, mert ez ahogy a T-vírus pusztította az egész világot, mindenhol csak zombik vannak. Egy régi motoros repülőgéppel ugye Új-Zélandra elmegy, mert ott talált egy adást, hogy menjen mindenki oda, megy itt a keverés, igazából a történet az nulla.
Egy kérdés, a zombik hogy maradnak életben, ha csak zombik vannak és nincs friss hús, amit tehetnének?
Egymást nem eszik.
Nem eszik meg egymást. Yeah. Hatalmas fail az egész, epic fail az egész film.
Legalább beszélem benne Mila Jovovich néha.
Nem.
Annyit olvastam, hogy a filmnek legalább a harmada fele a lassításokkal megy el.
Körülbelül olyan 30 lassítás van a filmben.
De azok olyan hosszúak, hogy hihetet, fele vagy durván harmada elmegy azzal.
Hát amikor elkezdődik a film, körülbelül az első 10 percben 10 lassítás van. És ez az agyon erőltetett, hogyha már Japánba járunk, akkor ninja felszerelésekkel, shurikenekkel, meg a legnagyobb fél az egészben, hogy ez szamurájkardok, ami nagyon jól tudjuk, hogy ninjaken az nem szamurájkard, azzal kaszaboljuk le az ellenfeleket, és akkor jönnek a Mila Jovovichok, kb. 20, 30, 40, 50, akkor a végén ott megint a repülőgépen megy, az Alice megkapja a nyakába a T-vírus semlegesítő kis injekciót, ugye a Veskertől, és akkor ő most már csak szintén simán ember, és akkor lezuhannak a sivatagból, egyszer csak átkel a repülőgépre, olyan vágások vannak, komolyan mondom, hogy az ember fogja a fejét, most mi van? És akkor megint úgy van vége, ugye, hogy hát jön a folytatás.
Lesz, mert jövedelmező, a legjobban nyitott az összes Resident Evil film közül, már be is jelentette ez a csodálatos Paul W.S. Anderson és kedves felesége Mila Jovovich, hogy csinálnak egy ötödik részt.
Hát ugye 3D ott van, akkor már el kell mennem az időbe is megnézni, mert 99%-ban tök fölösleges elmenni 3D-be megnézni.
Egy 3D filmet nem láttam én mozabe.
Avatar óta mindent, a Titánok harcát is azért adották vissza, mert felnyomták 3D-be. Mindent 3D-be kell adni most, ez a menő.
Ja, és ami a legnagyobb fail az egészben, hogy egy Monji harcos mit keres ott Afrikából, hogyan került át Los Angelesbe és döngeti a kaput, kilapít egy szegény kínai gyereket.
Erősen nem ajánlott kategória, kedves hallgató.
Nem akartunk nagyon átmenni diszobjektívbe, de ez komolyan tényleg, hát ez főleg így játékos szemmel ez a két film. Nézzetek el nekünk, de sajnos manapság normális játék adaptációkat nem nagyon látunk. Anno ugye a Silent Hill, meg talán még a Resident Evil első része volt az, amit azt mondom, hogy hát oké, nézhető
kategória. Silent Hill volt az, ami ugye inkább.
Igen, bár ott is ugye anno azt elmondtuk, hogy keverés volt, hogy ott is az első
több részt keverte.
Igen, de azt legalább normálisan.
De a piramis fel jó volt benne. Akkor igazából...
Amit megígérhetünk már most előre, jönni fog a Dead Rising 2 teszt, a Vanquish, illetve amit meg nagyon várok személyesen, az új Naruto, amiről már ugye szó esett.
Ultimate Ninja Storm 2, felvétel időpontjától függően lehet, hogy még lesz Star Wars Force Unleashed 2 is, a 29. környékén vagy után veszük fel. Valami nem tetszik, kérjük, írjátok le, mert egyszavas negatív hozzászólásokból nem tudunk rajta változtatni, javítani.
Megváltozott teljesen ugye a videós részleg.
Csekkoljátok le, ha eddig nem tettétek volna.
Egy hónap múlva
jelentkezünk.
15. adásra, addig talán bejelentés kerül a Budapest Game Show is.
Attól függ, mikor lesz, mert még nincs időpontunk. Ha beleesik, akkor igen, ha nem, akkor utána.
De ott találkozni fogunk,
de ott leszünk.
Így van.
Gamescore-os pólóba kereshettek minket. Akkor tehát...
Sziasztok!
Sziasztok.